Gyerekek, egy kicsit a ti figyelmeteket szeretném itt az elején kérni. Készültem egy kis tapasztalattal, egy kis gondolattal nektek. És ennek a gondolatnak a lényege, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit figyelünk, mire fókuszálunk. Mert hogyha valamire nagyon koncentráltok, az biztos, hogy tapasztaltátok már, hogy akkor olyan, mintha mindenhol az a téma, amit szerettek, amit figyeltek, amit meg akartok érteni, mintha mindenhol azt fedeznétek fel. Mindig szoktam hozni ezt a... Mondjuk szeretitek az autókat? Szeretitek az autókat. Biztos, hogy van kedvenc autótípusotok. És amikor nagyon sokat nézitek azt a bizonyos autó... Ferrari? Még az pont nem biztos, hogy Magyarországon jó példa, hogyha Nyugat-Európában lennénk, többet láthatnánk, de érteni fogjátok, hogyha nagyon sokat nézegetitek azt az autótípust, ami a kedvencetek, és utána kimentek sétálni, akkor egyszer csak azt fogjátok meglátni, hogy húha, mindenhol olyan autó van, pedig nem lett több, csak arra fókuszáltok, arra figyeltek, és ezért mindenhol azt látjátok meg. Ez egy olyan törvényszerűség, mint a gravitáció törvénye. Hogyha most én elejtem ezt a lapot, mi lesz vele? Le fog esni. Mert hogy ez egy törvény. A lelki életnek is, meg a gondolkodásunknak is vannak törvényei. És ez, én a fókusz törvényének hívom, vagy a szemlélődésnek a törvényének, ez ezt mondja ki, hogy amivel foglalkozunk, amit figyelünk, olyanná fogunk mi is válni, és olyan dolgokat fogunk meglátni a környezetünkben, hogyha állandóan csak panaszkodunk, rossz dolgokra koncentrálunk, akkor egyre több rossz dolgot fogunk észrevenni, de hogyha jó dolgokra koncentrálunk, jókat figyelünk, akkor meg észre fogjuk venni a jót is magunk körül. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz rossz, meg hogy az eltűnik, nem ez, csak hogy észrevesszük a többit is, észrevesszük a rossz mellett a jót is. És képzétek el, hadd meséljek el egy tapasztalatot. Nekünk nagyon-nagyon-nagyon régóta nincsen televíziónk. Viszont, amikor jobb idő van, és azért az évnek egy, hát legalább a felében azért tavasztól ősz végéig jó idő van, mégis szoktunk tévézni. Mégpedig úgy, hogy kiviszünk két széket az udvarra, és csak úgy figyeljük, hogy mi történik az udvaron. Vannak állataink, kutya, macska, és nemrég májusban születtek kismacskáink, és amikor egy picit nagyobbak voltak, amikor már kimerészkedtek a padlásról az udvarra, akkor ez volt az esti program a feleségemmel, meg a gyerkőcökkel is, hogy kimentünk, kivittünk székeket, meg vannak kint székek, és leültük, hogy hogyan, és figyeltük, hogy hogyan játszanak egymással a kismacskák. És valami hihetetlen, hogy nem tudtunk a tévé elől felállni. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy nem igaz, nem tudsz már a tévé elől felállni. Na hát mi se tudtunk a tévé elől felállni, mert annyira magával ragadó volt, ahogy azok a kismacskák ott birkóztak, egymással játszottak, aztán beszálltak a kutyák is, szóval, de vannak madarak, tehát sok minden látnivaló van. És azért hoztam nektek ezt a példát, mert hogy... Mostanában ugye reklámozzák ezeket az... Én már nem is tudom követni, hogy milyen tévék vannak, de hogy tudom, hogy azzal reklámozzák, hogy milyen felbontás, meg milyen széles vászon, meg a 3D mozi, és közben meg, ha kimentek a természetbe, hát az az igazi széles vászon, hát hol versenyezhet még egy nagy IMAX mozi is a, nem tudom, 40 méterével egy 30 kilométeres horizonthoz, ahol annyi érdekesség van, és a moziba, a tévé előtt nem érzed a szagokat, nem érzed, hogy a szellő úgy megsimogat, vagy a napfény, az is úgy simogatni tud a napfényt. Tehát én csak arra akarlak ezzel biztatni benneteket, hogy minél többet menjetek ki a természetbe. Nyaggassátok a szülőket, hogy vigyenek ki a természetbe, és ott figyeljétek a dolgokat. Nem kell, csak figyeljétek meg a kismadarakat, a virágokat, az állatokat, amit éppen látok. Mindenhol nagyon sok érdekesség van. És na, az az igazi 3D, meg az az igazi széles vászon, nem a tévé, meg nem a mozi. Szóval, hogyha ezt figyelitek, hogyha ezt nézitek, akkor egészen más érzések, tapasztalatok, élmények lesznek a tieitek, és alakítanak át benneteket jó emberekké. akik érzékenyek lesznek más emberekre, akik érzékenyek lesznek a természetre. Én egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy lehet ennyit szemetelni, hogy lehet az, hogy emberek csak így gondolkozás nélkül eldobálják a szemetet. Hát azért, mert hogy hát ezt látják, ezt figyelik, és nem érdekli őket. Ha kint töltetek időt a természetben, ott azt fogjátok látni, hogy minden rendben van, rendezettség van benne. Szóval nagyon sokat lehet tanulni abból a természetből, amit nyilván a Jóisten teremtett. Úgyhogy csak erre szeretnélek bátorítani titeket, nem csak titeket, gyerekek. Egyébként ez a gyerekprédikációk mindig a felnőtteknek is szólnak. Jó, mert kevel, el vagyunk szakadva a természettől. Nagyon sokat tud segíteni. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Szóval le tud minket csendesíteni. Jó? Úgyhogy menjetek minél többet ki a természetbe, és csak figyeljétek, csak megfigyelő, nem kell tenni semmit végre. Lehet örülni, hogy nem azon kell gondolkozni, hogy hogy kell megoldani a dolgokat, kint lenni, befogadni, figyelni, szemlélni. És ennek nagyon pozitív, nagyon jó hatása van. Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket. Adtam a címet a mai ige hirdetésnek, és ennek az ige hirdetésnek a címe az, hogy minden rendben van. Ami hát egy skizofrén cím, tudom, mert most nem költője a kérdés, hogy most tegye fel a kezét, akinek az életében minden rendben van. Nem nagyon látok ezeket a magasba lendülni, az én életemben sincs közel sem minden rendben, de mégis arról szeretnék beszélni, hogy mégis minden rendben van, azzal együtt, hogy nincs rendben nagyon sok minden az életünkben. És hogy mi ennek az egésznek, nem azt mondom, hogy a titka, csak hogy mi van ennek a gondolatnak a mélyén, ehhez szeretnék nektek felolvasni egy alapige szakaszt, a Máté evangélium a 14. fejezetéből, és itt a kontextust fel fogom olvasni, de igazából Jézusnak három szaváról szeretnék csak néhány gondolatot előhozni, ami majd az ige szakasznak a végén lesz. Itt a Máté 14, 22-től a 27. versig fogom felolvasni a Bibliát, és ez a vízenjárásnak a történetének az előzménye. Tehát a vízenjárásba már nem fogunk belemenni, Péter vízenjárásának a történetében, de az előzményeket szeretném itt felolvasni, és a legutolsó három szóra fogunk koncentrálni. És mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És az az érdekes ebben a három szóban, amit nem lehet nyilván elkülöníteni egymástól, tehát hogy életszerűtlen lenne, hogy én ezt, ahogy megpróbáltam beleképzelni magam a történetbe, ott van az a kis apró szócska, hogy amikor látta Jézus, hogy megrémültek, és hát kiáltoztak a tanítványok, mert hogy abban az állapotban voltak, hogy bármelyik pillanatban egy nagy hullám elsodorhatta volna a hajót. Tapasztalt halászok voltak, tehát azért ez egy nem kis vihar volt, és nem picit volt félelmetes és életveszélyes a szituáció, mert hogy nyilvánvalóan voltak már viharban, nem egyszer, nem kétszer. De amikor, hát egyrészt ugye megrémültek attól, hogy azt hitték, hogy valami kísértetet látnak, és ki tudja, hogy mióta ott küszködtek már ezzel a viharral, el voltak fáradva, és kiáltozni kezdtek, és amikor ezt meglátja Jézus, azonnal szól hozzájuk, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Tehát nyilván gyors egymás utánban mondta ezeket el. De az az érdekes ebben, hogy szóval azért megszoktuk, hogy a sorrendnek szerepe van a Bibliában, hogy milyen sorrendben hangzanak el a szavak egymás után, az Istennél meg pláne. És hogy nézzétek meg, akármilyen sorrendben mondjuk el ezt a három szót, mindenhogy értelmes. Én vagyok, ne féljetek, bízzatok. Ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Mindegy, hogy mondjuk el, mindenhogy értelmes. De nem véletlenül így mondta Jézus. És ez az én első kérdésem, hogy miért azzal kezdő, hogy bízzatok? Mert hogyha engem megkérdeznétek, de úgy kérdezzétek meg magatokat, hogy ti egy ilyen helyzetben mivel, hogy mondtátok volna ezt, én biztos, hogy nem azzal kezdem, hogy bízzatok, hanem az, hogy ne féljetek! Én vagyok bízatok. Tehát én inkább azzal kezdtem volna. Érdekes, Jézus azt pont az utolsó helyre teszi, hogy ne féljetek. Azzal kezdő, hogy bízzatok. És miért azzal kezdő, hogy bízzatok? És én arra, nyilván ennek több oka is lehet, és több oka is van. Én csak arról szeretnék itt beszélni, hogy szerintem az egyik oka az, vagy én arra jöttem rá, hogy az egyik oka mindenképpen az, hogy azért ezzel kezdi Jézus, mert az egyik legelemibb emberi igényünk az a bizalom, a hit. Ugye ezek váltó fogalmak, hogy valamiben, vagy valakiben bízni tudjunk. Most így el is vonatkoztatnék így az Isten hittől. Mert hogy Isten hit nélkül is igaz ez az állítás, hogy hit nélkül nem lehet élni hit nélkül. A hit nélküli élet az egy értelmetlen, céltalan élet, ami nem is nevezhető, ami maximum túlélésnek nevezhető, de életnek nem igazán nevezhető. És figyeljétek meg, hogy az emberek, hogy nekünk embereknek kellenek, szükségünk van kapaszkodókra. Ezernyi kapaszkodó lehetséges. Valaki abban találja meg a kapaszkodót, hogy sok pénzt akar, mert hogyha sok pénze lesz, akkor azt gondolja, hogy az valahogy akkor azért úgy mindig könnyebb lesz, az úgy megtartja majd az életét. Valaki önmagában bízik, valaki a saját teljesítményében bízik, valaki a felhalmozásban bízik, valaki egy másik emberben bízik, az emberek bíznak, kapaszkodnak eszmékbe, ideológiákba, egy csomó mindenbe. Most itt nem is az a lényeg, hogy miben vagy kiben bízunk, meg hogy ezeknek a minősége, hogy ezek mennyire stabilak, vagy mennyire biztosak, hanem csak a jelenségre akarok rámutatni, hogy mindenkinek vannak kapaszkodóik, mert nem tudunk kapaszkodók nélkül élni. Mert akkor szétesik, akkor reményvesztetté, céltalanná és teljesen értelmetlenné válik az életünk. Mert úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy van olyan állapot, amikor az ember hit nélkül él? Van. Nagyjából így a depresszió és az ahhoz közeli állapotok, vagy az ahhoz hasonló állapotokat nevezem én a hit nélküli állapotnak. Amikor teljesen kiüresedik, nem csak az élet, hanem így az ember önmaga kiüresedik, elveszti mindenben, ami addig érdekes módon érték volt neki, értelmes volt számára, az így egyszerűen így semmivé foszlik, és értelmetlenné válik az élet. Azért van az, hogy depresszióban, persze vannak testi oka is, de hogy 24-ből 18 órákat képes végig aludni egy depressziós beteg. Minek éljek? Ez ennek a megnyilvánulása. És hogy ha értelmetlenné válik az élet, akkor azt úgy érzitek, hogy az milyen minőség. És itt most nem arról beszélek, mert mindenkinek vannak rossz napjai, meg rossz periódusai is. A depresszió azért az más. Tehát az igazán mély tartós depresszió az nem nevezhető egy rossz periódusnak, vagy egy rossz napnak, hanem az egy sokkal súlyosabb állapot. És amikor arról beszélünk, hogy létfeltételek, meg elemi igények, akkor ugye mindig a fizikai dimenzió jut eszünkbe, hogy oxigénre van szükségünk, meg élelemre van szükségünk, meg vízre van szükségünk, és ez igaz. De hogy a lelki életünkben is vannak létfeltételek, és az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb lelki létfeltétel az a bizalom, hogy valamiben tudjunk hinni. Mert ha nem tudunk hinni, akkor a létfeltételünket húzzuk ki magunk alól, vagy húzzák ki alólunk. És akkor összeomlik egyszerűen az élet, mert értelmetlenné válik. És tudjátok, hogy az életnek a viharaiban, mert hadd használjam ezt a képet, amit a Biblia is használ. Ott nyilván volt egy konkrét vihar, de ez egy szimbolikus történet is. Van egy szimbolikus jelentése is, mert a vihar, meg a nagy hullámok az életnek a nehézségeit jelképezik. És Jézus szerintem azért mondja, vagy Jézus azért mondja, ezt kimerem jelenteni, Jézus azért mondja, és azért kezdi azzal, hogy bízzatok, hogy megértesse velünk, hogy az életnek a viharaiban, a nehézségekben, amikor úgy tűnik, hogy minden remény elveszik, és hogy semmi nem jó, és hogy nincsen megoldás a problémákra, akkor azt mondja, hogy nem az a legfontosabb szükségletünk, és a legelemibb igényünk, hogy most és azonnal oldódjon meg ez az élethelyzet. Most azonnal szeretnék rá egy megoldást. Mert hogy mi ilyenek vagyunk, mi ezt várjuk, nem? Hogy belekerültünk, ha minél hamarabb kerüljünk már ki ebből. De Jézus azt mondja, hogy ne erre koncentráljunk, hanem arra, hogy találjuk meg a kapaszkodót. Azt a kapaszkodót, tehát ez nyilvánvalóan a második szavával egyértelművé teszi, hogy én vagyok a kapaszkodó. Bízzatok, én vagyok. Mert hogy egyetlen egy bizonyosságunk van. Egyetlen egy biztos pont van ebben az univerzumban, az Krisztus, maga az Isten. Mi minden más kapaszkodót sokkal lényegesen kézzelfoghatóbbnak és bizonyosabbnak látunk. Ez egy ilyen tragédiája ennek a bűnös életnek, hogy ami a legbiztosabb lenne, azt úgy a legutolsó helyre soroljuk, ami meg egyébként illúzió és illékony, azt meg nagyon magas polcra helyezzük. Szóval azt akarja érzékeltetni Jézus, és azért mondja, hogy bízzatok, mert hogy ez a legelemibb igény, és ebből indul ki minden. Én ezt akkor értettem meg, hadd meséljek el ehhez egy személyes tapasztalatot, hogy amikor mi elköltöztünk vidékre, és kerestük a házat, akkor ez egy ilyen nagyon megterhelő élethelyzet volt. Házassági problémáink is voltak. Közben, amíg mielőtt megtaláltuk ezt a házat, ahova költöztünk, volt két olyan ajánlat, ami nagyon tetszett. Az egyiknél már mondtuk, hogy jó, akkor mikor hozhatjuk a foglalót. És amikor már látta az eladó, hogy milyen komoly a szándékunk, akkor azt mondta, hogy inkább nem adom el a házat, és visszalépett. Pedig onnan már, ahol voltunk, már nagyon szerettünk volna menni, mert mindegy, ennek is megvoltak az okai. És így ebbe aztán találtunk egy másikat, az se jött össze. Aztán megtaláltuk, ahova elköltöztünk. De akkor meg, amikor elkezdtük intézni a pénzügyeket, akkor kiderült, hogy nekem még ilyen régi ügyeim voltak, hogy kezes voltam egy ilyen másik hitelszerződésben, addig nem vehettük fel a miénket, de közben volt egy másik érdeklődő is a házra, és akkor leraktuk a foglalót, ami 1 millió forint volt, ami nekünk iszonyatosan nagy pénz volt, de azt úgy raktuk le, hogy hát azt lehet, hogy elbukjuk, mert ha nem kapjuk meg a hitelt, akkor azt buktuk. Szóval, hogy így, és akkor így nagyon érzelmileg, jó, nyilván ennek vannak százszor nehezebb élethelyzetek, de úgy nekünk akkor ez egy nagyon nehéz élethelyzet volt, és emlékszem egy imádságomra, amikor így keseregtem így emiatt az Istennek, hogy lesz, mint lesz, tudjátok, a bizonytalanságnak az érzése. Ami szerintem a legelviselhetetlenebb érzések egyike, hogy inkább a rosszat is tudjam, de tudjam, hogy mi az a rossz, mert legalább akkor bizonyosságom van. Szóval a bizonytalanság érzésében úgy imádkoztam az Istenhez, és egyszer csak így nyilván azért imádkoztam, hogy de adja már meg azt a házat, én szeretném, bizonyosságot akarok, intézz el a hitelt. És ez még hónapokat vett igénybe ez a folyamat, de abban az imádságban egy dolgot megvilágított az Isten, hogy nem ez a te legnagyobb szükséged, hogy én most ezt megadjam neked. Mert hogy a legnagyobb hiányod neked a hit hiánya, a bizalom hiánya. És valahogy akkor úgy az egész lényemet átjárt, hogy én nem bízok Krisztusban. Beszélhetek én az Istenről, hogy milyen szerető, meg nagyon sok mindent el tudok mondani elméletben, de hát hogyha egy ilyen helyzetben ezt így elfelejtem, akkor mi az én hitem? Akkor hol van az én hitem? És így átváltozott az imádságom, hogy amikor erre így rájöttem, így össze is törtem, és elkezdtem azért imádkozni, és így tényleg éreztem, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy egy szerető Istenben bízni tudjak. Mert hogyha abban bízok, akkor onnantól kezdve nem fogok aggodalmaskodni, akkor majd meg fogja oldani valahogy, nem tudom, hogy hát emberileg honnan tudnám, hogy fog megoldódni. De ha ez a bizonyosságom megvan, hogy az Isten meg akarja oldani az én életemben is, nem csak a másokéban, az enyémben is, hogy nem csak, hogy meg tudja, mert van rá hatalma, hanem hogy meg akarja. A kettő között óriási az Isten képbeli különbség. Hogy meg tudja, mert van rá hatalma, meg hogy meg akarja az én életembe. És, És így olyan emlékszem arra a felszabadultságra, arra a békességre, hogy attól az imától kezdve nekem nem volt abban bizonyosságom, hogy az a háza miénk lesz. De abban bizonyosságom volt, hogy valahogy, ha nem azt, akkor másikat. Mindegy. Csak ebben így megnyugodni, hogy valahogy ez meg fog oldódni. És ez egy olyan mélységű békességgel jár, amire nyilvánvalóan mindannyian vágyunk. És azért volt ez a békesség, mert megtaláltam azt az egyetlen biztos pontot, ami kapaszkodó, ami igazi kapaszkodó lehet ebben az életben. És olyan érdekes, hogy ezt a gondolatot Jézus nagyon sokszor elmondja nekünk, mindig egy picit másik oldalról megvilágítva. Mert elmondja nekünk például ezt a hegyi beszédben, amikor pont arról a szakaszról, amikor tudjátok, ez a ne aggodalmaskodjatok, ez egy nagyon hosszú szakasz, hogy hát ne aggodalmaskodjatok, hogy mit kell lennetek, mit kell innitok, mibe öltözködjetek, vagy hogy az eledel felől, meg az ital felől, meg hogy mibe öltözködjetek, meg hogy hol lakjatok. Azt mondja, hogy a pogányok aggodalmaskodnak e felől. Hát nektek van egy istenetek, akkor miért aggodalmaskodtok? És ugye, hogy fejeződött be az aggodalmaskodásról való szakasz? Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek megadatnak nektek. Ti az energiáitok 99%-át arra fordítjátok, amire nem kéne. És azt az 1%-ot... az meg arra, amire meg a 99-et kéne fordítani, hogy velem legyetek már először kapcsolatban, engem akarjatok megismerni, vagy engem ismerjetek meg, és akkor meg fog oldódni magától minden aggodalom, meg keserűség, meg kétségbeesés, meg bizonytalanság. Ha le tudjuk tenni ezeket a terheket. Vagy mondok egy másikat, hogy hol jelenik még meg ez a gondolat. Tamás. Mit mond már a feltámadás után Tamásnak Jézus? Azt mondja, hogy mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Na ez megint ugyanaz, csak itt kicsit más a fókusz, máshonnan esik rá a fény erre a gondolatra, hogy mi a bizonyosságokba kapaszkodunk körömszakadtáig, hogy legyen már meg ez, legyen meg az, legyen amaz, és akkor majd hiszek. De azt mondja Jézus, hogy ez fordítva van az én világomban. Ha hiszel, akkor utána meg fogod látni azt, hogy én mindent, amire szükséged van, megadok neked. És hogy boldog leszel. Én meg azt hiszem, hogy akkor leszek boldog, hogyha felhalmozok 300 üveg lekvárt a kamrába, mert jönnek a nehéz idők, és legalább majd túl fogom élni, meg mondhat most egy személyes példa, hogy ilyeneket dob ki az agyam, és akkor elkezdek rajta munkálkodni, mert meg akarom oldani az életem. Nem lehet. Nem akarom ezt élesen ellentétbe állítani, nem azt mondom, hogy ne tegyünk ilyen irányú erőfeszítéseket, szó sincs róla. Csak mi van az első helyen? Mitől várom? Ettől a lekvároktól várom, hogy majd jó lesz. Most így kisarkítás, mert ez van, hát én ezt így éltem meg. Megkísértem, mai napig ez a dolog. És még egy Jézusi gondolat. Lázár feltámasztás előtt, amikor Jézus már azt mondja ott az ott állóknak, hogy gördítsétek el a követ, akkor megy oda Márta, és akkor mondja neki, hogy hát de Uram, hát már negyed napos, már szaga van, hát mit akarsz? És akkor mit mond neki Jézus? Nem megmondtam neked, Márta, hogy ha hiszel, akkor meglátod majd az Istennek dicsőségét. Ha hiszel, akkor majd meglátod az Istennek dicsőségét. Ugyanez a gondolat, hogy bízzál előbb, és akkor itt kapcsolódok a második szavára Jézusnak, hogy én vagyok. Bízzál bennem. Erre fókuszálj, és akkor meglátod majd az Istenek dicsőségét. Ez szerintem az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, és ez jön a természetünkből, hogy mi arra fókuszálunk, hogy az áldás meglegyen. A javaink meglegyenek, hogy a kapaszkodóink, amiktől várjuk az életünk jobbrafordulását, meglegyenek, és ha megvannak, akkor majd milyen jó lesz nekünk. Mint ahogy Tamás is, hogy ha látom, akkor majd hiszek. Ha majd ez meg ez lesz, akkor majd hiszek. És Jézus itt pont arra utal, hogy hogy nem jó felől közelítetek. Nem jó felől közelítünk. Van az az ige, és tudjátok, hogy hát ha valamit kérünk, akkor hittel kérjük, és hogyha hittel kérjük, akkor megadatik. És akkor mi erre a reakció? Most nagyon el fogom hinni, hogy ez most meg fog adatni nekem. Mert hogy ez jön belőlünk. De most komolyan, így működik? El tudott így bárki egyszer is hinni valamit, hogy így megpróbálta kierőszakolni magából a hitet? Hú, most most nagyon nagy anyagi üzében vagy, most el fogom hinni, vagy akármit mondhatnék. Nem. Hát a hit is ajándék. Hát nem tudjuk magunkból kierőltetni, miért akarjuk, vagy kierőszakolni. És amikor azt mondja Jézus, hogy bízzatok, és hogy ez a bizalom, a bizalmatok fókusza az én személyemen legyen, az én lényemen. Ha ez megvan, akkor minden meg fog adatni nektek, amire szüksége van. És félreértjük ezt az igét is, mert rossz ez a szemüveg, ami rajtunk van. Meg úgy az ösztönös természetünknek a késztetéseit hozzuk elő egyből magunkból. Én vagyok, rám koncentráljatok. Megint csak hadd mondjak egy személyes tapasztalatot ehhez. Decemberben valamikor mentem egy elég messzire igét hirdetni, Teverről Gyulára, és ott ugye Dél-Dunántúl és viharsarok, tehát hogy ez, ott a délvidéken mentem ott végig, és hát ugye ott sík az egész terep, tényleg 30 kilométeres horizont, és nagyon nehéz gondolatokkal, meg nehéz szívvel, éppen megint problémás dolgok voltak, nem is egy, nem is kettő az életünkben, és hogy így mentem, korán reggel kellett indulnom, 4 óra, 3,5 órás az út, és akkor jött fel a nap, és a téli nap felkelte, ritkán látjuk, mert ugye korán van, téli nap felkelte, és valami elképesztő, ez a vörös, tehát olyan nap felkelte, nincsen egyik évszakban sem, mint én, ez a vörösen izzó nap, és jobb kéz felől felhős volt az ég, de csak ilyen csíkokban, és hogy valami gyönyörű volt, ahogy az a vörös nap így a felhő sávok között így átszüremlett, és úgy az egész horizontot, egy-egy fa itt ott, én Petőfivel tudok azonosulni, hogy nekem az Alföld az gyönyörű. És a bal kéz felől meg ugye egyszer csak így mégiscsak jött egy késztetés, hogy nézzek el balra, de bal oldalon sötét, felhő, szürke, az egész, tehát ott semmi nem látszott. Viszont mivel nagyon párás volt az idő, képzeljétek el, láttam egy ovális alakú szivárványt. Mert ugye keletről jött a nap, megvilágította már ott valahogy a pára miatt, ott egy nem íves, egy ovális alakú szivárványt. Nem sokkal a horizont felett. És hogy így megláttam azt a szivárványt, hát persze egy Biblia ismerő embernek egyből a szövetség jut eszébe, de hogy most ez annyival több volt, hogy nagyon sok problémám volt, és az a gondolat, egyébként onnan jön ez a minden rendben van dolog is, hogy persze van nagyon sok rossz dolog, meg megoldandó probléma, meg nehézség az én életemben is, de hogy amikor így néztem ezt a szivárványt, akkor nem, ez a három szó jutott eszembe, hogy minden rendben van. Sok minden nincs rendben, de mégis minden rendben van. Sok minden nincs rendben az életemben, sok minden nincs rendben a világban, és mégis minden rendben van. Mert emberileg azt mondom, hogy nincs rendben, hogyha a kapcsolataimmal baj van. Nincs rendben a háború, nincs rendben az éhezés, nincs rendben a szegénység, nincs rendben a korrupció. Nagyon sok mindent mondhatnék, hogy mi nincs rendben. És mégis azt mondom, hogy minden rendben van, mert mit vársz ettől a világtól? Tehát mit várunk a bűnös világtól? Ha nem azt, hogy háború van, hogy visszaélések vannak, hogy igazságtalanság van. És értitek? Szóval miközben azt mondom, hogy ez rendben van, mert ennek a világnak ez a törvényszerűsége, közben meg nyilván emberek azt mondom, hogy még sincs rendben. Tehát erre mondom, hogy persze skizofrén állapot, de hogy Pál apostol előad a skizofréniáról, mert bocsánat, értsétek jól ezt a szót, ír, mégpedig az egyik levelében, amikor ilyen ellentét párokat sorol fel, hogy szegények, de sokakat gazdagítók, semmi nélkül valók, és mindennel bírok. Tehát, hogy ott is nekem az egy nagyon-nagyon kedves, kedves szakasz. Szóval, hogy úgy elszállt abban a pillanatban, ahogy erre így rá eszméltem, hogy van fedezet amögött, hogy azt mondhassam, hogy minden rendben van, annak ellenére, hogy sok minden nincs rendben, mert hogy van egy biztos pont az életemben, aki örök, akinek a szövetsége, lehet, hogy nem értem, hogy miért úgy cselekszik sokszor az életemben, ahogy, de ne én akarjam már befolyásolni, hogy szerintem hogy lenne jó, hogyha hogy csinálná. Mert elindulhatok ezen az úton is, de hát abból sok jó az én életemben még nem született. És tudjátok, ez nem egy ilyen világi pozitív gondolkodás, ami azt mondja, hogy koncentrálja jó dolgokra, visszautalva itt a gyerek prédikációra, és hogy ott is kiemeltem, hogy attól még persze vannak rossz dolgok, csak hogy elkezdjük meglátni a jót is. Mert a világi pozitív gondolkodásban sokszor az ördögi, tudjátok, hogy azt mondja, hogy akkor csak a jó dolgokra koncentrálj, és akkor majd azokat vonzod be az életedbe, és akkor mintha nem is történnének, ne foglalkozz a rossz dolgokkal, azokat úgy söpörjük a szőnyeg alá. Az Isten nem mond ilyet. Annyival több a bibliai pozitív gondolkodás, hogy ott van mögötte az Isten fedezetként, hogy azt mondom, hogy minden rendben van. Hogy ott van mögötte egy Isten, aki mindent lát, mindent tud az én életemben személyesen is, az egész világtörténelemre vonatkozóan is megvan a terve, amit ráadásul még ismerhetünk is. És azt mondja, hogy bízzatok, lesz megoldása ennek. Lehet, hogy addig nehéz helyzeteken kell keresztül mennetek, lehet, hogy most nem értitek, hogy miért, de meg fogjátok érteni. Sőt, ez sem olyan, hogy sok mindenre már ebben az életben is választ kapunk. És vannak olyanok, amire nem. El tudom-e fogadni, és ennek ellenére tudok-e bízni az Istenben? Ez is egy nagy kérdés. És jön a harmadik megszólalása, vagy a harmadik gondolata Jézusnak, hogy ne féljetek. És ez nekem azért volt furcsa, mert hogyha megvan a bizalom, és megvan az Istennel való személyes kapcsolat, akkor miért mondja, hogy ne féljek? Hát akkor már minden rendben. És nagyon egyszerű a válasz erre. Azért, mert Sátán minden törekvése arra irányul, így vagy úgy, nyilván 100 000 féleképpen, de arra irányul, hogy ezt a kapcsolatot és ezt a bizalmat ezt meggyengítse, eltörölje, kihúzza a lábunk alól a talajt, és ebben a törekvésében az első számú eszköze a félelem. Figyeljétek meg, abban a pillanatban, ahogy lehet, hogy még nem is érzékeljük, mert már csak akkor érzékeljük, hogy húha, eltávolodtunk az Istentől, amikor már baj van. Mert hogy tudjátok így, van ilyen ciklikus a hitünk, mint a bírák kora, vagy mint a zsidóknak a története, hogy amikor így minden jó, akkor elkezd erkölcsileg, meg minden tekintetben így zuhanni a nép, és aztán a mélyponton az Istenhez kiállt, és akkor felemelkedés. Alászállás, felemelkedés, alászállás, felemelkedés. És hogy amikor így felemelkedünk, meg úgy minden jó, akkor nem tudom, ösztönösen elkezdjük elengedni az Isten kezét. És aztán jön a mélypont. És mindig abból indul, én legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy valahogy a félelemnek ehhez mindig köze van. Hogy de hogy fogom túlélni a nehéz időket? Mi lesz, ha nem lesz pénzem? Mi van, hogyha egy gyógyíthatatlan betegséget kapok? Mi van, hogyha elveszítem a szeretteimet? Ezek mind félelmek. És amikor azt mondja Jézus, hogy ne féljetek, az nem egy ilyen ítélet, hogy hú, féltek, de rossz hívők vagytok. Mert sokszor még így értékeljük magunkat, hogy egy hívő embernek nem szabad félni, és csak úgy teszünk, mintha nem félnénk, de valójában félünk. Én szerintem a félelemmel ilyen értelemben semmi probléma nincsen. Tehát ne ítélgessük magunkat. Ez Pál apostol is mondja, hogy milyen dolog az, hogy igen csekély dolog, hogy ti tőletek, vagy emberi ítéletnaptól ítéltessen meg, sőt magam sem ítélem meg magamat. Azzal még, hogy félünk, nincsen baj. Amikor az Isten azt mondja nekünk, hogy ne féljünk, és nem véletlenül mondja el ezt több mint 300-szor a Bibliában, tehát erre alapozom én is azt a gondolatmentemet, hogy a félelem az egy ilyen alapdolog, hát a bűnesetnél is az első lelki jelenség, ami megjelenik, hogy elkezdünk félni. Szóval akkor csak azt mondja, hogy ne tűrjétek meg a félelmet az életetekben. Nincs azzal baj, hogy elkezdünk félni. De azzal, hogyha megtűrjük a félelmet az életünkben, azzal baj van. Mert most vezessünk végig egy egyszerű példát ezen. Mondjuk félek attól, hogy egy ilyen egy nálam erősebb karakterrel szemben vállaljam a véleményemet. Ez egy elég gyakori emberi probléma. Mi van, ha nem vállalom? Jó, majd legközelebb vállalom. De legközelebb tényleg elmondom neki. Legközelebb ott van a szituáció, mégsem, mert úgy beszippantott az egész szituáció, és ez megtört. Jó, de legközelebb tényleg. És akkor így eltelik egy pár alkalom, és a végén nem fogom, tehát a végén elengedem, ez jó van, nem, meg nem is az én dolgom, majd valaki biztos, majd az Isten figyelmezteti rá, tehát hogy még meg is fogom igazolni, tehát valami önigazolást gyártok arra, hogy ne kelljen szembenéznem azzal, hogy a félelemből gyávaság lett. Mert a betokosodott félelem az a gyávaság. És ez az, amitől óv. Nem, mintha a gyávaságból ne lenne visszaút, onnan is meg tud menteni az Isten, csak onnan sokkal keményebb. És ezért mondja, hogy ne féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne félj. Ne tűrjétek meg a félelmet az életetekben. És ennek a gondolatnak a hátterén én egy picit közelebb kerültem annak az igének a megértéséhez, amiről sokat beszélünk, vagy sokszor idézzük ugye az 1 János 4.18, hogy a szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert aki fél, mert az még nem lett teljessé a szeretetben, és a félelem gyötrelemmel jár. Hogy a szeretetet meg a félelmet ugye állítjuk szembe, de hogy ennek a gondolatnak a hátterén ez igazából annyit jelent, hogy ha én az Istennel kapcsolatban vagyok, és minőségi kapcsolatban, akkor az ki fogja űzni a félelmet. Akkor leszel elég erőm ahhoz, hogy lépést tegyek a félelemmel szemben. Mert ez az egész helyzet, hadd hozzak bibliai képet. Amikor ilyen nehézségekben vagyunk, és azt mondja az Isten, hogy az első dolog, hogy bízzatok, és bennem bízzatok, akkor az ahhoz hasonlítható, mint amikor a zsidók átkeltek a Jordánon. Nem a Vörös-tengeren, a Jordánon. Mert a Vörös-tengernél ott is féltek, mert ugye hátuk mögött az egyiptomiak, a hegyek miatt jobbra-balra nem tudtak menni, előttük meg a Vörös-tenger. De ott az Isten ketté nyitotta a vizet, száraz lábbal átmentek, és utána még az ellenségék is elpusztultak. Tehát az egy ilyen olyan szabadítás volt, ami én azt gondolom, hogy van azért, mi életünkben is bizonyára van ilyen, de azért sokkal gyakoribbak a Jordánhoz hasonló élethelyzetek. Amikor csak akkor nyílik ketté a víz, amikor belelépsz a sodró folyóba. De ha nincs fedezeted rá, akkor ki az, aki belelép egy veszélyes szituációba, egy ismeretlen szituációba, egy bizonytalansággal járó szituációba? Ki az, aki belelép? Csak akkor lépünk bele, hogyha annak a valakinek, aki azt mondja, hogy lépjél, annak hiszünk és abban bízunk. És ilyen értelemben is összefüggés, hogy ne adjuk meg magunkat a félelemnek. És így erre az egész, találtam egy verset, ami szerintem ezt az egész ige hirdetést így összefoglalja, és ezt szeretném végül felolvasni. Füle Lajos, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj a népe, föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt. Maga a lélek is esedezik. S minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled. Atyánk, köszönjük, hogy hinni, tanítani akarsz bennünket. És hogy olyan régóta hordozol minket, olyan régóta próbálsz minket bizalomra nevelni. Annyi tapasztalatot adtál már, és mi mégis újra meg újra kiesünk ebből a hitből. Sokszor úgy érzem, hogy olyan messze vagyunk ennek a megértésétől, hogy valami egészen mást hiszünk mi arról, vagy gondolunk arról, hogy mi a hit, mint amit te meg akarsz nekünk tanítani. És ennek ellenére mégsem az a reakciót, hogy félretennél bennünket, vagy lemondanál rólunk, hanem valami hihetetlen mély türelemmel és szeretettel újra és újra új irányokból, új mélységekből próbálod megértetni velünk, hogy mit jelent veled úgy igazán kapcsolatban lenni. És úgy szeretnénk, ahogy énekeltük is, ez egy imádsággal felér, hogy hinni vágyunk, hogy bízni vágyunk benned, hogy te legyél az egyetlen biztos pont az életünkben. És tudjuk, hogy akkor minden más, amire szükségünk van, az meg fog adatni. És hogy ez egy olyan valódi szabadság, úgy megízleljük ezt, hogy milyen lehet az, úgy el tudjuk valamennyire képzelni, hogy milyen lehet az, amikor te vagy minden számunkra. És talán nem is kell kérnünk, hogy ezen munkálkodsz, amióta megszülettünk, hogy erre a kapcsolatra elvezetsz majd bennünket, hiszen megígérted. És ezért most csak hálát szeretnénk adni, hogy te megígérted, hogy ide el fogsz minket vezetni. Amen.